tiszta igéjét, Máté evangéliumában, az 5. részétől olvasom a 13-tól a 16. versig. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Lukács szerint egy történettel kezdeném. Egy fiatal katona és a felettese együtt utaztak a vonaton. Nem nagyon volt máshol hely, tehát egy ilyen négyes fülkében ültek szemben gyönyörű fiatal hölgyel és az ő nagymamájával. Így négyesben kellemesen beszélgettek, és egy idő után azért egyértelműen érzékelhető volt, hogy a fiatal hölgy és az ifjú katona között azért van némi kis vonzalom, hát ennek a fiatal szívek, mit mondja. Szóval hirtelen a vonat egy hosszabb alagútba ért, és teljesen sötét lett a kocsiban. Szinte azonnal két dolgot lehetett hallani egymás követően, először is egy cuppanó csókot, aztán egy hatalmas a csattanó pofont. Na, amit kiértek az alagútból, a nagymama ezt gondolta magába. Nem hiszem el, hogy megmerészelte csókolni az én unokámat, de örülök, hogy legalább megkapta a magáét. A tiszt ezt gondolta magában. Megértem, hogy a srác megcsókolta a lány, de azért kár, hogy a lány elvédette és engem talált pofon. A lány ezt gondolta. Végül is örülök, hogy megcsókolt, csak kár, hogy a nagyon olyan csúnyán arcon vágtam. Azonban a katonának az arcához meselezett törölni a mosolyt, mert ezt gondolta magába. Fantasztikus. Büntetlenül megcsókoltam egy gyönyörű lányt, és még a felettesemet is jó képben tudtam taknyolni. Hát bizony, sok minden dolog történhet a sötétben. Ha ugye a világosságban is a sötétségről van szó, gyakran vannak dolgok, amit mondjuk napvilágnál nem merne megtenni az ember, azonban a sötétben talán kísértése van rá, és neki lát is. Nem mindig végződik ilyen viccesen, csattanósan, mint ebben a kis történetben. Mert akkor még egy példát, 2019. július 13-án délután 6 óra 47 perckor New York város Manhattan város részében leállt az áramszolgáltatás. Egy generátor gyulladt ki az egyik ilyen elosztó állomáson. Ez több mint 1,7 millió embert érintett. Azért ez nem kevés, ez majdnem egy budapesti emberke nyúlt mehet a szigetén. Szerencsére nyáron ilyenkor azért még világos van, és már sok embernek érdekes estére volt, mire éjszére visszaállították az áramszolgáltatást. Először is ugye 73 ezer háztartás maradt mindenféle elektromos áram nélkül. Se világítás, se hűtőgép, se légkondi. Nem tudom, az amerikai testvéreket, ha ismertek ilyeneket, ők tudnak szenvedni az légkondi nélkül rendesen. Nálunk azért az ennyire nem köztudott. Mégis azért egy betontengerben, nyárvízűségben légkondi nélkül nem kellemes. Ráadásul megálltak utasokkal teli metrók az alagutak közepén, vak sötétben. Metró híján hatalmas tömegek próbáltak, hát buszra szállni és eljutni a város egyik végéből a másikig, ami valamire lehetetlen volt, hiszen leálltak a jelzőlámpát is, és percek alatt bedugult az egész város forgalma. Nem lett ez egyszerű. Perceken belül több mint 750 segélyhívás érkezett a segélyhívó vonalra, mondván, hogy emberek beragadtak különböző felvonókba. Hogyan lehet őket kimenteni? Aztán ugye Manhattanben van a Broadway és sok más színház, az előadásokat mind lefújták, a legnagyobb csapás Madison Square Gardenben Jennifer Lopeznek a koncertje is elmaradt. Nagyon nagy csalódás volt a rajongók számára. Mindez egy kívül a generátor miatt. Nem lehetett kellemes. Nagyon érdekes dolog az, hogy pontosan 40, napra pontosan 42 évvel korábban, ugyanezen a napon, 1977. július 13-án, este 8:34-kor egy villámcsapás miatt egész New York városában megállt az áramszolgáltatás. Ez már 17 millió embert érintett. 17 millió. Majdnem két Magyarország. És talán azért, mert ekkor már sötét volt este 8 után, vagy sokkal nagyobb területet érintett a kimaradás, elég hamar elszabadult a káosz. A 2019-ben tapasztalt problémákon túl fosztogató tömegek jelentek meg az utcákon. Üzletek ablakai törték be, vittek el mindenféle portékát, fosztogattak, több mint 31 kerületet dúltak fel, gyújtogattak az utcákon, randalíroztak egészen hajnalig. Mert bizony csak másnap reggelre sikerült kijavítani a hibát. Hát azért nem mindegy, hogy mit csinál az ember a sötétben. A Biblia és maga Jézus is elég sokat beszél a világosságról és a sötétségről. Mindennyian ismerni fejből a János 3:16-ot, hogy szól. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne veszem, hanem örök élete legyen. Azonban a folytatást az nem biztos, hogy nagyon ismerni. Mert hogy Isten nem azért küldte a fiút a világba, hogy elígélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már az ítélet alatt van, mert nem hisz Isten egyszülött fiának nevében. Szintén az érdekes rész. Az ítélet pedig az, hogy a világosság, Isten világossága, eljött ebbe a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszi, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedeteik. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóval váljék a cselekedeteiről, hogy az Isten szerint cselekedte azokat. Ez nagyon hasonlít a Mátéban elhangzott mondatához Jézusnak. Erről van szó. Mi az ítélet Jézus szavai szerint? Nem az Isten ítélel. Az, hogy a világosság eljött a világba, az emberek viszont úgy döntöttek, hogy ők jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot. Mert a cselekedeteik azok gonoszak. Mert nem akarják, hogy nyilvánvalóvá legyenek a dolgaik. Isten nem ítél el. Az emberek maguk választják a sötétséget. Isten sok az ellenkezőjét adja, megvilágosodást ad, lehetőséget ad a megtérésre, a Jézus térésre. És az emberek tényleg gyakran választják a sötétséget. Talán úgy, mint ez a kis katona, aki kihasználta a vonaton ugye a lehetőséget, hirtelen adódott dolog. Lehet, hogy átadban csinneszkodik csupán, de azonban egy lányt, kérdés és engedély nélkül megcsókolni, az nem oké. Még akkor sem, hogy először úgy tűnik, hogy flörtöltünk, mert lehet, hogy félreértelmeztem a jeleket. Vagy ő még erre nem volt készen. Nem oké. Más személyiségi jogait megsérteni, mert most lehetőségem van rá, egyáltalán nem oké. Talán visszaadni valamit abból a megaláztatásból, amit esetleg a feleszesemtől elszenvedtem, ez sem oké. Még akkor sem, hogyha esetleg nem átlanna veszélye, mert megbukok vele. Ugyanúgy nem tudom, mit gondolhattak a New Yorkban élő emberek, akik nekiálltak fosztogatni a sötétségben. Lehet, hogy szegények voltak. Lehet, hogy érték őket különböző szociális vagy társadalmi megkülönböztetések. Lehet, hogy voltak anyagi nehézségeik. Lehet, hogy igazságtalanságok érték őket. De ettől függetlenül tönkretenni mindazt, amiért más keményen dolgozott, elvenni, felgyújtani, grombolni, pusztítani, köztulajdont, másokat megszélíteni.
Nem oké. Baromira nem oké.
Ez történik a sötétségben. Ez az ítélet önző módon kárt okozni másnak. Mert megtehetem. Mert esetleg nem látja senki. Vagy mert talán nem bukhatok le vele. Azt mondja Jézus, mert az emberek jobban szerették a sötétséget. És nem akarna feláldozódni. Mire lennénk képesek, ha tudnánk, hogy senki sem lát, és nem bukhatunk le valamivel. Mert van, aki ezen komolyan elgondolkozik. Évekkel ezelőtt beszélgettem egy keresztény barátommal, aki hát egy munkahelyi beszélgetését mesélt el a kollégáival, mint életerős férfiak, és valahogy szóba került az, hogy ki az, aki megcsalná esetleg a feleségét. Az én barátom azt mondja, meglepő módon az ő kivételével mindegyik azt mondta, hogy hát ha nem bukhatnának legalább, akkor simán. Ez megdöbbentő. A barátom eléggé szókimondó ember, felháborodva aljasgyával éppen nevezte a kollégáit, mert valóban milyen fajta hűség ez? Milyen fajta ígéret? Milyen fajta bizalom? Vagy milyen lehet egy kapcsolat, ahol az egyik, vagy ne adj Isten, mindkét fél így gondolkozik? Vagy mit gondolnának róluk a feleségeik? Csupán megtudnák, hogy ez így szóba került, és így elhangzott. Hova lenne a bizalom? Szóval a hívő barátom, ő így világít, ő egyenesen aljas gyávátnak nevezte őket, mert ez az ő stílusa. Ő megmondja, hogy mi a hülyeség, mi nem az, és nem nagyon csomagolja be, mert van, hogy az embereknek ezt kell hallani. Még akkor is, hogy fájdalmas. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok ezzel szemben a világnak a világossága. Akik a sötétségben járnak, gyakran nem is vannak tudtában annak, hogy el vannak tévedve. Mint például itt a kollégák, akik szerint nem maga a cselekedet a probléma, hanem a lebukás és a következmények a probléma. Nem az, amit tennek. Érdekes a hozzáállás. Talán még egyszer kérdezzük meg az ő feleségeinket. Azt hiszem, nem melyik ítélet meg kénköves mentőnek, amilyenkor szokott lenni. Milyen nagy lehet a sötétség, és mennyire szükségünk a világosságra. Hogy készültem, eszembe jutott egy másik történet. 8. voltam általános iskolás, osztálykirándulásra mentünk, az erdő közepén egy kis diszkóba, de tényleg nem tudom én, 8-10 kilométerre semmi lakott terület, semmi nem volt, se elektromos áram, pocsinkos részén volt a kert végében kettő, az már luxus, vizet is hozták fel teretjáróval tartályba. Szóval így voltunk el, a biciről még nem is elmondjunk, az még az előtti korszak volt, a fiatalokat, fiatalok kérdezik. És elmentünk egy nap kirándulni. Azonban senki nem készült arra, hogy előfordul, hogy valamire el fogunk tévedni, de az megtörtént, és talán egy-két embernél volt elámába. Este, már kora délután indultunk, késő este a vaksötétben botorkálva. Én először valamire jelveztem a dolgot, mert azért mókás volt a csajokat ijesgetni a sötétben, de őket hamar megunták, és mondták, hogy ez nem oké. És egy idő után már tényleg egy részemben is unalmas volt, fiatal gyerekként. Fáradtak voltunk, összekavistoltak a mindenféle. Ágas, bokrok, bogáncsok belekapadtak hajlandó ruhánkba. Minden repüléstől félték, hogy hol csörtet a vaddisznó, hol jöhet a róka, ki tudja. Sőt, botladunk a sötétbe talán órák óta. Egyszer csak megláttunk egy apró fényt. Mert az egyik osztálytársunk nem érezte jól magát, és egy kísérő tanár ott maradt vele a házban, és ők lámpát gyújtottak. És megláttuk azt az apró világosságot olyan messziről. És egyszerre mindenki fellélegzett. És hirtelen elfelejtkeztünk arról, hogy mennyire fáradtak vagyunk, hogy mennyire meg vagyunk tépázva, hogy mennyire elegünk van az egészből, és hogy a hátunkat kapad a ruha, és elindultunk. És mekkora öröm volt, mikor odaértünk végre a távol helyünkhöz. és milyen jót adottunk utána. Jézus pontosan erről beszélt. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épül város. Nem rejtik a béka alá a lámpát, hát ennek semmi értelme. Ugye az a lényeg, hogy világítson. Ez az ige, hogy nem rejtik a lámpát a béka alá, akkor jött elém, amikor fiatal keresztény voltam, talán 17-18 éves még, tényleg mazsola a hídben, és hiszem valami többször elé hozta ezt az igét, hogy mégis világíts. Világíts. Először egy istentiszteleti alkalom után az egyik testvér megkérdezte, hogy elmondtam el már a szüleimnek, hogy megtértem, hogy keresztény lettem. És én mondtam, hogy hát még nem mertem elmondani. És kérdezi, miért nem? Hát mert még nem vagyok elég jó. Válaszoltam itt féléken. És a testvér nagyon bölcsen azt mondta, hogy ha erre vársz, hogy elég jó legyél, akkor a büdös életben nem fogod elmondani senkinek. Mert nem erről szól a történet. Rá kellett ébrednem, hogy a világosság, hogy bennem gyúlt, az nem az enyém, hanem Jézusé. Nem tőlem függ, hanem őtőle. És az ő fény az én cseplésztem botlásaim ellenére is érvényesül. Sőt, talán itt pont ezek ellenére érvényesül igazán. Természetesen a családom észrevette bennem a változást, mert kézzelfogható volt, mert Isten kegyelme, Jézus világossága oldhatatlanul, menthetetlenül munkálkodott bennem. Azt nem lehetett eltitkolni. Tínézser voltam, de már nem voltam annyira lázadó, már nem voltam annyira mugorva. Talán nem feleseltem annyit. És végül megpróbáltam szerint, és elmondtam nekik, hogy mi az oka ennek a változásnak. Isten nem mindenki szíve idegbírdetőnek. Azonban mindenkit elhív arra, hogy világítson, és másokat Isten felé irányítson. Ahogy Simon mondta az elején Jézus idézve, hogy tanítványá tegyen másokat. Van egy ilyen mondás, hogy legyél olyan, mint a hold. Az nem azért mondja, hogy legyen a szép kerek, hanem legyél olyan, mint a hold, ami tükrözi a napnak a fényét, ami Istenre mutat. Legyél az, aki bizonyságot tesz a világossággal, hogy benned van. Egy keresztény vezető egyszer így fogalmazott, hogy mondd el nekik, hogy keresztény vagy, aztán pedig fogd be. Prédikáljanak a cselekedeteid, az életed, a hozzáállásod. Ha nem vagy meg dumás, és nem vagy meg prédikátor, mert nem mindenki az, akkor így, de prédikálj, mert világítani kell. Pont erről van szó. Késznek kell lennünk arra, hogy bizonyságot adjunk a bennünk az reménységről. Az egyik kedvenc gyerekdalom a kicsi kis fényen, amit most is énekeltünk, és gyakran megkérdezem az ének végeztével a gyerekeket, hogy és akkor mi hogyan világítunk? És általában szóba kerül az elemlámpa, vagy a mobiltelefon, de többnyire egy idő után azért oda kerül az, hogy hát bizony az Isten szerinti jó cselekedeteinkkel. Ezzel világítunk. Úgy ragyogjon a világosságotok, hogy az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A jó cselekedetekkel világítunk. Az önzetlenségünkkel, segítőkészségünkkel, az önfeláldozásunkkal, a krisztusi természet mindazó jellemzőivel, amit az ő átformáló kegyelme elvégez a mi életünkben az ő szent lelke által. Ezt látják az emberek, mint akik a kütyékben tapogatóznak, látják a hegyen épült várost, és remélhetőleg elindulnak a világosság forrása felé. Ezért nevez bennünket Jézus sónak és világosságnak. A világossághoz hasonlóan a só, az megízesíti ezt az életet. A keresztény életnek a sója pedig nem más, mint az öröm. Mint a felszabadult öröm. Az Istenre való közösség, a bűnbánat felett, az üdvösség fölött megért öröm. És az a békesség, amely minden értelmet felülhalad, amely körülvesz bennünket, annak ellenére bármi nagy sötétség van, mégis világít bennünk. Bármilyen sötét fellegek gomolyognak körülöttünk, tudjuk, hogy a lábunk az ő kősziklájánál, és ő ráépítünk. Érdekes az, amit Jézus mond arról, hogy a só elveszítheti az ízét. Hát először is ez ilyen képtelenségnek hangzik. Másrészt ez ilyen kortörténeti kis érdekesség. Jézus idejében a sót azt a holtenger mellől szerezték. Nem kellett bányászni, nem kellett messzire menni, oda mentél a holtenger partjára, ami iszonyatosan sós, és egyszerűen csak fölmarkoltak egy maréknyi homokot a tengerpart széléről, minél fehérebb annál jobb, ugye az kicsapódott a só, és beadták ezeket ilyen apró kis sűrű-szövésű vákon zsákocskába. Ezt gyakorolni kellett otthon, mert tisztán nem tudom egymást elmondani. Bele kellett ezeket rakni, és ezzel sózták az ételeket, ezzel sózták az ételeket, úgyhogy a só a szentség ki tudta belőlni, a porszentség meg nem, vagy ugye a levesbe, vagy valami ilyen folyékony dologba rakták, akkor ugye a só kiázott belőle, és így egy idő után viszont hasonló, mint a teafilter, tényleg előtt voltunk azt, hogy a só elveszítette a vízét. Jézus erről beszél, amikor azt mondja, hogy hát akkor kidobják, elkapusták a földbe, semmi értelem, nem más, csak a földnek a pora. Viszont a jó hír az, hogy ezt a sós zsákosát újra meg lehetett tölteni. Újra lehetett hasznosítani. És ugyanígy a világosságot is újra meg lehet gyújtani az életünkben, ugye, hogy olvastuk Ézsaiásban, ő a pislogó mércsest nem oltja el, sőt, újra tudunk csatlakozni hozzá. És tudunk bizonyságot tenni az ő szeretetének a csodálatos világosságára. Egy ízetlen keresztény, egy csótlan keresztény nem tud. Nem tud ilyet tenni. Éppen ezért fontos visszatérni, visszatérni Jézushoz. Az illetnek a forrásához, a világosság forrásához. Mert csak így tudjuk betölteni a küldetésünket. Így lehet az életünk valóban világosság és só, mert különben akkor nem különbözik mindenki másból. Szóval rengeteg lehetőségünk van arra, hogy elszolgálódjunk, hogy elbátortalanodjunk, hogy haragosak legyünk. Viszont ha Istenben vagyunk, még több lehetőségünk van arra, hogy őt rendezzünk. És bizakodjunk ő benne. Isten világossága mindig töretlen. A felhő felett mindig süt a nap. Gyökerezzük meg ő benne. Járuljunk ő hozzá, hogy újra meg újra fel tudjunk töltődni az ő jelenlétében, és a mi életünk valóban az üdvösség világosságát hordozza, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Amen.